Tüneményes, szép jó napot kívánunk, ez itt a Rádió Café Kávézó a világ végén című műsora, benne Rob McManamy Márk, aki én lennék.
Szervusztok, szia. Szevasz. Márk, velem szemben McManamy Márk, ahogy már beharangozta magát, de hát ő ezt nagyon szereti.
Hát szereti, és közben a nyílik a stúdió ajtaja, mert itt van mai vendégünk, a másik Robert, Puzsé Robert, szevasz.
Sziasztok.
Figyelj, nyugodtan leveheted a kabátodat, meg minden, nem kell, meg fogsz sülni, mert itt iszonyat meleg van. Üdvözlünk a fedélzeten.
A megérkezés.
Sziasztok.
Szevasz.
Te tudja, hogy hogy kell megérkezni megfelelő módon, táncolva egy kicsi a műsorvezetők idegein, hogy
jaj,
vajon jaj, lesz, vagy
jaj,
nem lesz.
Stúdió, jaj, mikrofon.
Nem, nagyon magasak a székek, valami állítás lett rajta, én is nehezen másztam rájuk. Szevasz, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Sziasztok.
Ma egy ilyen Robik között fogok ma a műsort vezetni, két Robert és egy Márk. Hogy vagy, kérlek?
Meg vagyok, köszönöm szépen.
Most mesélj egy kicsit, mi mindent csinálsz.
Rádiózom, publicisztikákat írok, könyvet írok, stand-up-olgatok,
no.
Elvétve, yeah. De szóval, hogy én azt hiszem, hogy inkább visszafogtam magam, tehát próbálom a mértéket megtalálni. A szenvedélyeimmel általában hát csődbe tudom vinni magam, tehát hogy egyszerűen túlhajtom, és ez a munkára meg kifejezetten vonatkozik, úgyhogy igyekszem ilyen fékeket, meg mértéket gyakorolni.
Azért ez elég nehéz egyébként, azt én saját magam is tapasztalom, hogy amikor az ember azt csinálja egyébként, amit szeret, és nyilván minél ilyen dolgokat csinálsz, neked is nyilván rengeteg lehetőség jön, nehéz ezekre a dolgokra nemet mondani, mert hogy szívesen csinálod, de mégis kell egy pont, amikor az ember azt mondja, hogy jó, ezt egyszerűen nem tudom bevállalni, mert bele fogok rottyanni az egészben.
Igen. Igen, nekem amúgy is nehéz nemet mondani bármire.
Na, hát szerencsére nekünk sem mondtál nemet, és ennek nagyon örülök kivételesen. A többire mondja nyugodtan, de nekünk ne. Igen, említetted a könyvet, de miatt arra rátérünk, én szeretnék reflektálni, hogy nekünk is van közös, hát nem csak itt a Rádió Cafén van közös életutunk, meg csináltunk együtt pályázatot, de közös általános iskolába jártunk, nem tudom, hogy neked ez megvan-e, sőt, egyszer összeverekedtünk.
Komolyan.
Szünetben.
Komolyan.
Igen.
Komolyan.
Aha,
de igen. Gondolom, hogy megvertél. Ez az összeverekedtünk, ez az eufémizmus annak, hogy megvertél.
Igen, erre vagyok kíváncsi, hogy ki kezdte, és hogy mi történt. Tehát itt valami nagy sérelmet érzek a részedből.
Nem volt, ez egy vicces, és én ezt már majdnem elfelejtettem, és valaki fölhívta, hogy tudod, de Puzsérral egyszer volt egy, azért mondja, nem, azt hiszem ügyeletes voltam, és nekem kellett figyelni, ne tudod, a lépcsőházba, ez az Arany János általános iskola és gimi, ott azt hiszem egyel fölöttem jártál, és akkor ott nem volt szabad szaladni a lépcsőn.
Neked amúgy van egy ilyen pedelus. Vénát hallott,
igen.
És én szaladtam a lépcsőn, szaladtál. És te voltál a csendőr.
És én csendőr voltam, és te persze már akkor is lázadó voltál, és én akkor ezt egy ilyen újpesti plekós megmozdulással kezeltem. Tehát ez az előjétünk, úgyhogy köszönöm, hogy ennek ellenére itt vagy ma.
Én már elfelejtettem.
Na most akkor fölidéztük ezt a dolgot, remélem, hogy nem téptem föl sebeket ezzel. Na jó, akkor tehát a könyv, tehát hogy szakácskönyved is jelent meg most, Karácsony, az honnan jött?
Igen, de az nem szakácskönyv, hanem a szórakoztató irodalom, ami szakácskönyv élményét kelti. Hát valójában az a szakácskönyveknek úgymond a paródiája, vagy a görbetükre akar lenni annak a gasztroirodalomnak, meg gasztrohisztinek, ami zajlik körülöttünk, a teljesen tartalmatlan, valami, aminek nyilván van módszertana, de nincsen, hogy úgy mondjam, katarzisa. És mégis úgy van kezelve, és ebben én a kultúránknak az eltérítését érzékelem. Hogy a kultúránk onnan, ahol katarzisra képes, mondjuk az irodalom, vagy a zene, vagy a filmművészet felől, elkanyarodik egy ilyen nagyon érzéki területre, amilyen mondjuk a szexualitás, vagy amilyen mondjuk a zabálás, és megpróbálja azokkal betölteni az amazok által kell képzett űrt. Márpedig az nem tudja betölteni.
Abuzálja ezeket a dolgokat.
Igen, a nyálkahártyának nincs katarzisa, meg a egyéb erogénzónáknak sincs katarzisa. Ezeknek van élménye, van orgazmusa, meg lehet vele jól lakni, meg lehet vele szaporodni, egy csomó mindenre jó, de pont azt a helyi értéket, amit a kultúránkban kezd el foglalni, nem alkalmas betölteni. És én meg erre vonatkozóan próbáltam reflektálni, de ezúttal nem frontálisan, hanem ezáltal az ironikus hangvétel által.
Na, egyébként Mert hogy fölmerülhet a kedves publikumban a kérdés, hogy ugye ez a Kávézó a világ végén egy jövő és megoldás kutató magazinként apostrofálja magát, és hogy akkor végül is mi az, amiért téged meghívtalak ide vendégnek, és azért, mert egyrésztről biztos voltam benne, hogy a jövővel kapcsolatban is vannak gondolataid, például itt már rögtön ezt is hoztad be, hogy ez is egy fontos aspektus, hogy ugye építgetni kellene a jövőnket, nyilván a kultúrának is nagyon-nagyon fontos szerepe van, mert hogy hát a kultúra az, ami valahogy összekovácsolja az egész társadalmat, ez a közös vízió, és ugye ez tényleg hanyatlóban van, vagy legalábbis válságban van, tehát hogy ez tök jó, hogy ezzel indítottad, mert hogy pontosan ezek azok a dolgok, amikről akarnék majd veled beszélni. Egyébként összegyűjtöttem egy pár mindenféle kis hírt, szoktunk itt ilyen sajtószemlét csinálni.
Igen, és változatlanul keresünk, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, keresünk a pozitív kicsengésű science fiction filmeket, és ebben szerintem te elég jó otthon vagy.
Uh-huh. Hát az ötödik elem az ilyen.
Igen.
Az tulajdonképpen úgy is lett megalkotva, hogy a Luc Besson gyártson egy pozitív, kicsengésű szárnyas fejvadászt. És hasonlóan épül fel a város az ötödik elemben, mint a szárnyas fejvadászban, de valahogy nagyon más. A szárnyas fejvadászban bizonyos szint alatt már az állandó köd zónájába érsz, aztán az állandó smog zónájába érsz, és ahogy ereszkedsz egyre lefelé, úgy nő a halálozás, úgy zuhan be az életszínvonal. Itt meg valahogy áttűz a napfény a szintek közt. Hát én eléggé
igen,
jól...
Igen, ott nem ismerülünk le annyira azért, mint a szárnyas fejvadásban. Uh-huh.
Fejvadásban nem tudjuk, milyen a legalja. Lehet, hogy sötét a legalja.
Ott is vannak zűrök, hát igen, de nem annyira borús.
Könnyékig van a mekizacsi, stb. Van ilyen, de azért az a...
De a Luc Besson felcsillantja a reményt, hogy van remény. Ami lehet, hogy hiú remény, de minden esetre az akkor és ott az ezredforduló tájékán egy nagy élmény volt, egy pozitív élmény. Még lehetett hinni abban, hogy jó kimenetele lesz a dolgoknak. Ma már egy ilyen filmet nem nagyon lehetne elkészíteni, már nem lenne senki, aki a pofáját adja hozzá. Ma már nem nagyon hiszünk abban, hogy ezeknek a folyamatoknak pozitív kimenetele
lehet. Pont erről szól egyébként ez a műsor, hogy azért mégiscsak próbáljuk már megkeresni olyan dolgokat, ami esetleg pozitív irányba viheti egyébként a jövőnket, mert pont azért, mert a jövő ilyen elképesztően kiszámíthatatlan. Tulajdonképpen pont ugyanakkor esély van arra, hogy történik valami olyan változás, amit egyébként ma még nem látunk előre, és hoz valamilyen. Egyetlen eleve mit jelent az, hogy pozitív kicsengés, tehát az ötödik elemben is az, hogy azért vannak bajok, tehát ez nyilván nem azt jelenti, hogy eljön az új aranykor, de hogy még nem biztos, hogy feltétlenül a biztos pusztulásba halad előre a civilizáció. Én abszolút ezen a félig tele állásponton vagyok, hogy ez egy annyira komplex rendszer, hogy nyilván most innen úgy néz ki, mintha nem lenne kiút, de a történelem során milliószor volt olyan, hogy valami olyat dobott a rendszer, amire senki nem készült előtte, és teljesen más irányba terelte az életet.
Hát, hogyha a hidegfúzió megvalósul, ami hát jelenleg hát megtorpant, lévén nincsen semmilyen olyan anyagunk, ami azt a hőt meg tudja tartani, amiben a naphőjét meg tudja tartani, stabilizálni tudja, amiben mindezt ágyaznánk, valamilyen plazma...
Hát ilyen plazma felhőben
próbálják, és valami töredék másodpercekig már meg is tudta tartani. Én azt hiszem, hogy a hidegfúzióban azért lehet bízni. Hogyha a hidegfúzió megvalósulna, nagyjából 3 ilyen erőmű a teljes bolygónak az ellátását biztosítaná, úgy, hogy az energiának az ára a nulla közelébe esne.
Tehát gyakorlatilag végtelen mennyiségű ingyen energiáról van szó, csak azt szokták mondani, hogy mindig pont 40 évre vagyunk a fúziós igen. reaktor beüzemelésétől, de ugye ez mindig 40 igen. év szokott lenni, igen. de most egyébként tényleg volt jó néhány áttörés, és tök jó, hogy ezt fölhoztad, mert pont erről akartam egy kicsit a filozófikusabb oldaláról beszélgetni veled, hogy el tudsz-e képzelni egy olyan társadalmat, ahol mondjuk az energia ingyen van, hogy az mondjuk milyen hatással lenne a társadalomra, milyen átalakulásokat hozna, egyáltalán megengedheti-e magának a vezetői réteg azt, hogy mondjuk ingyen energiánk legyen?
Hát én azt hiszem, hogy ezt nem a vezetők döntik el. Tehát én azt figyeltem meg, hogyha egy technológia újdonság erejével bekerül az életbe, a piacra, így mondom, akkor az először mindig nagyon drága, és csak az elit juthat hozzá. Néhány évre rá már a középosztály is hozzájuthat, és arra rá néhány évre meg már teljesen általánossá válik, és mindenkié. És ezt, erről szerintem nem dönt a politika. Tehát ez a...
Nem tud mondjuk, tehát ennek akkora hatása, hogy nem, ha szeretné, sem tudná ezt a szőnyeg alá söpörni.
Igen, azt gondolom, hogy nem. Tehát hogyha a hidegfúzió megvalósulna, akkor én azt gondolom, hogy azon a ponton a civilizációnk véget érne, és a következő civilizáció története elkezdődne. Tehát az egy civilizáció határ lenne, a hidegfúzió. Ennek a civilizációnak a története az mindvégig erőforrás hiányos. Mindvégig. És az erőforrás hiány hajtotta előre a történelmet. Mindvégig. Az erőforrás hiány hajtotta előre a földrajzi felfedezéseket. Az erőforrás hiány hajtotta előre a technikai forradalmakat. Az erőforrás hiány okozta ténylegesen a hódításokat, háborúkat, mindezeket, mind az erőforrás.
Mind a mai napig.
Igen, tehát ez a civilizációnkat végig kísérte. Hogyha a hidegfúzió megvalósul, akkor az erőforrás hiány véget ér.
De kérdés az, hogy mondjuk nem tartja pont ezért, mert ez egy ekkora hatalom, tehát azért mégiscsak egy ilyen hidegfúziós erőművet ugye üzemeltetni, azért azt nem tudja a sarki boltos bácsi megcsinálni, tehát hogy azért az lehet, hogy akkor azt mondja, hogy valaki, hogy azért mégiscsak rakok rá egy csapot, mert azért ez túlságosan nagy lehetőség ahhoz, hogy ezt kiengedjem a kezemből. Tehát oké, hogy van egy ilyen, de lehet, hogy akkor azt mondja, hogy jó, de azért mégiscsak azért velünk kell jóba lenni, hogy akkor mi ezt az áramot vagy az energiát szolgáltassuk felétek.
Igen, de meddig lehet pénzt kérni érte? Amikor végtelenül ömlik ki a csapból. Hát, lehet, hogy néhány évig lehet.
Nem biztos, hogy pénzt kérnek érte, lehet, hogy azt mondják, hogy oké, tehát akkor rendben van, de ugye a szövetségeseinknek ingyen energiát adunk, de akkor viszont betagozódsz alá.
Igen. Ez bizonyára azt fogja eredményezni, hogy amelyik modell megvalósítja a hidegfúziót, az a nyertes modell lesz, az nyerte a következő civilizációt, az a modell, az a berendezkedés. Ha egy diktatórikus modell valósítja meg, akkor félő, hogy az a modell lesz a vonzó, és az a modell lesz az általános, és mindenkinek arra kell fazonírozni a saját rendszerét, ha az ingyen energiából részesülni akar. Persze az is kérdés, hogy egy diktatúra, vagy egy autoriter rezsim meddig tudja privilegizálni magának ezt a technológiát. Igen. Egyébként jelenleg azt látjuk, hogy azért nem az autoriter rezsimek a technológiai fejlődésnek a zászlós hajói, hanem sokkal inkább a szabad társadalmak, meg sokkal inkább a multinacionális tőke az, ami ennek a kereteit adja. Hát én azért nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen technológiai vívmányt elsajátítson Kína, anélkül, hogy a Nyugat arra képes legyen.
Igen, tehát itt nagyjából mindenki egyszerre teper ezen a téren, ugye Európának is van, a kínaiaknak, Amerikának is, tehát mindenkinek van, tehát itt mindenki kvázi egy lépésnyire van, és valószínűleg néhány apró információ szükségelteti csak hozzá, tehát azt mondjuk megtartani titokban azt az információt, ami kell, arra kicsi az esély, hogy ha más nem, akkor ipari kémkedéssel mondjuk ne jusson el a valamelyik konkurenshez, tehát itt valószínűleg párhuzamosan fognak ezek a dolgok.
Igen, és hány évig lehet ezt eltitkolni? Lehet, hogy pár évig el lehet titkolni, de a végtelenségig aligha. Meg a történészek is azt tapasztalták, hogy ami történik, az előbb vagy utóbb kiderül. Tehát itt a nagyon nagy csumákolások hosszú-hosszú távon nem maradnak titokban. Pár évig titokban maradhatnak, de a történészek előbb vagy utóbb mindent kikutatnak, vagy kilevéltáraznak. Tehát nagyon nehéz elképzelni, és persze a jelenkorban hatalmas a fogadókészség, meg a felvetőigény a konteókra, meg a háttérben zajló folyamatok bizonytalanságára. De én azt gondolom,
hogy... De nem hiszel a gyík emberek uralmában akkor.
Nem, de a kvantumok bizonytalanságában hiszek, és én azt hiszem, hogy a kvantumok bizonytalansága szivárgott át a fizikából a társadalomtudományokban, meg a társadalom, meg a közgondolkodásban, meg, tehát hogy itt valami úgy tűnik, hogy elértük az a megszerezhető ismereteknek a végső határait. Az egyik két határa van ennek, az egyik a fekete lyuk, a másik az meg a kvantumoknak az elemi bizonytalansága. A fekete lyukból nem nyerhető ki információ, mert se fény, se semmilyen információ, tehát aki tulajdonképpen átlép az eseményhorizonton, az már nincs, még akkor is, hogyha még ő neki az az élménye, hogy ő van, ő már nincs. Ennek megfelelően az információ, ami ott van, az, ami számunkra nem hozzáférhető. A másik az meg ezeknek a kvantumoknak, ezeknek a részecskéknek a mély rétege, ahonnan szintén nem tudunk kinyerni információt, mert az a tapasztalat, hogy a megfigyelés módosítja a megfigyelt tárgynak a működését, tehát ha megfigyelem, azáltal nem azt az információt nyerem ki, ami az ő eredeti működése, hanem ami a megfigyelésemre adott reakciója.
Igen, pont erről beszélgettem valaki, hogy vajon egyáltalán képesek vagyunk-e az egész univerzumot teljes egészében megérteni. Mert az ember azt gondolja a kis majom agyával, ami ugye egyébként arra van kialakítva, hogy nem tudom, pattintson egy követ, és az a leölje a mamutot, és ezzel csodálatos módon egyébként ezzel a kicsit ilyen bináris gondolkodásmóddal föl tudtunk ilyen szintre jutni, de mégiscsak valószínűleg van egy határ annak, amit egyszerűen a mi agyunkkal föl tudunk fogni. Tehát, és pont ezek a kvantumok is ének, hogy egyszerűen ez lehet, hogy van ennek valamilyen rendszere, csak a mi agyi kapacitásunk egyszerűen van egy limit. Tehát hiába akármilyen okos a német juhász kutyád, nem fogod tudni neki vele megértetni, hogy hogy működik a számítógép, ami ülsz. Max az, hogyha megnyomom ezt a gombot, akkor nem tudom, megjelenik az ugató kutya a kijelzőn, de hogy ez hogy működik, az nem. Tehát szerintem ez az emberi gondolkodásmódnak is megvan a limitje, és talán igen, itt elkezdjük súrolni.
És amikor az ember eléri ezeket a határokat, akkor az egész realitással, a létezéssel kapcsolatos bizalma megrendül. És minthogyha ez történt volna az egész emberiséggel. Megrendült az emberiségnek a bizalma, a tömegbizalma megrendült az elit iránt, a társadalmak bizalma megrendült a világfolyamatok iránt.
Hát nagyjából minden iránt. Tehát az nagyon érdekes, az a szituáció alakult, hogy azt gondoltuk, hogy majd az információs időszak elhozza a Kánaánt, hiszen minden információ szabadon áramolhat, és visszájára ülhatott, mert hogy annyira sok az információ, hogy kioltja egymást. Tehát a sok információ egyenlő nulla információval visszajutottunk oda, hogy mindenki hitvilágot alakít ki, egy buborékot maga körül, és akkor én abban hiszek, te meg amabban hiszel.
A rengeteg információnak az volt az ígérete, hogy te a téged érdeklő információhoz el fogsz tudni jutni két gomnyomással, és ez megvalósult. Csak a téged érdeklő információ iránti igényed veszett el az információ özönben, mert mindig közelebb van hozzád valami, amit a mesterséges intelligencia, az algoritmus lő ki az arcod elé, annak a biztos tudatában, hogy az téged érdekelni fog. És újabb és újabb és újabb ingereket kapsz, amikről a mesterséges intelligencia jól tudja, hogy azok téged érdekelnek, és eközben elfelejtett, hogy mit is akartál. Te valójában valamit akartál, eredetileg akartál valamit, amire meg lett neked ígérve a rengeteg információ és a nagyon könnyű elérés, de már kiverte a fejedből azt, amit ténylegesen te akartál.
Tényleg, hogy a telefonomat fölveszem, valamit meg akarom, és aztán közben megintottam, meg akarok nézni mondjuk az Instagramon egy üzenetet. És hopp, és azon kapom magam, én már megint tekerek le, és mit is akartam? Ja, hát eredetileg egy üzenetet akartam megnézni. Tehát, hogy nagyon viszi el. Tehát a mesterség és intelligencia az nagyon témánk lesz, de szerintem egy zenét gurítsunk el, és akkor utána mesterséges intelligenciázzunk.
Jó, találtam új Nightmares on Wax dalt. Nagyon kis csinos lett. Egy kicsit így a régi korokra hallja, szerintem nagyon jó, picit hallgassuk meg, aztán jövünk vissza.